Ezért hiányzta Júda királyának a földjegyzése abból az időből, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem belén kell átmennem a holtak hazájának kapuin, megfosztva még hátra levő éveimtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élő földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle, összetekeri életemet, mint takács a kész vásznak, elvágja az Úr életem vonalát, még egy nap talán, de aztán az éjjel biztosan végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Még egy nap talán, de aztán az éjjel biztosan végez velem. Kifogtam, mint a pecske vagy a rigó, úgy nyögtem, mint a galamb, szemeim bágyasztan néztek a magasba. Uram, szenvedek, segíts rajtam! Mit szóljak, hisz, amit megmondott, azt tette velem, messze elkerül az álom lelkem keserűségére. Uram, az éltet mindenkit, és engem is az éltet, hogy te majd megerősítesz és meggyógyítasz engem. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az emészet vermétől, és hátad mögé vetetted minden vétkemet.
Történet, amely ma itt előttünk áll, nagyon fontos, hiszen itt csak egy napló bejegyzést olvasunk, olyan, mintha a 18.-19. századnak a naplói lennének, ahol leírják nagyon részletesen az emberek, hogy mit éreznek, mit gondolnak, mindenen estek át, ugye ebben az időben volt a divat a naplóírás. És ez a király naplót ír. Leírja pontosan az érzéseit, gondolatait, mindenen esett át az ő lelki terződését. Aztán leírja az imádságát, amit előttünk áll. És végül egyébként a 17. vers nem tartozott a kijelölt szakaszunkhoz. Szerettem volna hozzá emelni, hozzávenni, mert ez a szakasz a következtetés is levonja. Nagyon jó volt, hogy átestem mindezen, mert hasznomra vált a nagy nyomorúság. Azt gondolom, hogy önmagában ezeknek a szavaknak is súlya van. Mindenek előtt azt látjuk, hogy a király halálosan megbetegszik. Aztán felgyógyul a betegségéből. Miközben az Úrhoz, mielőtt az Úrhoz kiállt a napló bejegyzésében, a belső nyomorúságot írja le, amit szerintem az örök ember érez, amin nagyon sokan áteszik. És azért emeltem ki ezt a szót, mert itt van egy vége ennek a napló bejegyzésnek, ennek a sok-sok felsorolásnak, majd ezzel szeretnék kicsit foglalkozni. Azt mondja, az Úr elé áll, és azt mondja, Uram, szenvedek. Nem bírom tovább. Nem megy tovább, segíts rajtam. És azt hiszem, hogy az őszinte szó az, amelyik megállítja ezt az egész folyamatot. Szenvedek, Uram, te látod, és nem megy tovább ez az egész. És én abban bízok, megfogalmazza hitét, hogy mindenkit te segítesz. És életed is te adsz mindenkinek. És abban bízok, hogy neked is. Te fogsz megerősíteni, és te fogsz meggyógyítani engem. És hát javamra hát ez a keserűség. És hogyha tovább lépünk, akkor egy néhány mondattal a hátteret is szeretném elmondani. És itt nehezen látszik ez a festmény, de ezért ilyen halálosan megbetegszik. Egy olyan nyomorúság éri utol, amelyben azt gondolom, hogy egyikünk sem szeretne hosszú ideig benne lenni, benne élni. A betegség föl emészti a lelket, tönkre teszi az embert. Na ehhez még egy hatalmas pofon, megjön az Isten prófétája, és ahelyett, hogy most evangéliumot hirdetne valami, valamilyen új távlatot mutatni, azt mondja, király rendelkez, mert az Úr elveszi a lelket. Bizony, rendelkez a házadról, mert meghalsz. Nem maradt életben. És a király ebben a szörnyű állapotban, amit ugye a vigasztaló barát még a tetéz, az Úrhoz fordul. Azt olvassuk az igében, hogy befelé fordul az ágyában, és fal felé fordulva imádkozott, és keservesen sírt. Vannak ilyen meglátogatási idők, azt gondolom, amikor úgy összecsapnak a hullámok a fejünk felett, és nem látjuk a kiutat, hogy merre tovább. Jönnek tanácsosok, jönnek emberek, és próbálnak bennünket útba igazítani. Emlékszem édesapám, amikor elvesztette 36 éves feleségét, édesanyámat, akkor jött egy drága jó testvér a prófétai lelkülettel, azt mondta, hogy János, vizsgáld meg az életedet, milyen bűn van benne, mert az Úr azért vette el a feleséged, mert vétkeztél az Úr ellen. Hát vannak ilyen nagyon kedves barátok, akik különös mondatokat tudnak mondani, és én azt gondolom, hogy úgy, ahogy ezt később Ezékiel összegzi, hasznomra vált a nagy nyomorúság, mondta ugye az előző szakasznak a végén, ezek a mélységesen megélt dolgok közepette, még egy ilyen barátságos útbaigazítás is csak az egyetlen lehetőség felé terel. Uram, hozzád! Te tudsz egyedül meggyógyítani, igazán helyre tenni engem. De te meg tudod tenni. Te ad mindenkinek életet. Nekem is. Hiszem, hogy a te kezedben van az életem. És keservesen, sírva imádkozik ez az ember. Átadja az egész életét az Úrnak. Kemény, nagyon kemény a dolog, de valami csodálatos útra talál rá Ezékiel. Felveszi a kapcsolatot az Istennel. És Isten felveszi vele a kapcsolatot. Átadja a nyomorúságát az Istennek, és Isten gondoskodik róla. Nincs más megoldás, mint a te kezedbe tenni mindazt, ami ma rám terhelődik, és rám nehezedik. És te fogsz nekem világos vezetést adni, te fogsz kivezetni a nyomorúságból. Hiszen, ha tovább lépünk, akkor itt nehezen látjuk talán, de van egy ember, aki elment, és azt mondta, mivel az Úr neki azt mondta, hogy azt kell szólnod most a király előtt, hogy meg fog halni, és rendelkezze a jövőről. Egyébként itt szeretném megjegyezni, hogy ez az egyik megint nagyon nehéz pontja Ezékiának, vagy királynak, hogy nincsen megfelelő utód. Nincs megfelelő utód. Ez a következő probléma. És majd látni fogjuk itt a korábbi versekben, pedig éppen Sanhéri, az asszír birodalom ura kever egy háborúba, Júdával. Ez a harmadik gond. Itt a háború, itt a betegség, de erről majd később. De amikor imádkozik Ezékiás, és látja az Úr az ő könnyeit, akkor szól a prófétának az Úr megint. Menj föl, és mondd meg, hogy meghallgattam az imádságodat. Láttam, hogy könnyedtél. Azt hiszem, nem a könnyek hatják meg az Istent, hanem szívből jön az, amit kér. És azon a felelősséggel állt előttem, amit az éppen az előbb elszorolt problémák összessége hoz elő a te szívedben, ezért megtoldom a napjaidat. Megtoldom a napjaidat, mint egy 15 éve. Mire jó 15 év? Ugye azon gondolkoztam. Mennyi az Istenért 15 év? Mire jó 15 év? És mire jó az, hogy tudom, hogy 15 év? Tessenek végig gondolni újra meg újra ezt a lépést. De Istennek csodálatos útjai vannak. Elmondja, hogy kaptál kegyelmi időt. Van 15 évet, hogy rendbe hozd az életedet. Van 15 év, hogy elrendelj mindent. Türelmes vagyok veled. Van 15 év, és erre gondoltam, hogy abban az időben, mivel nagyon korán házasodtak, ugye egy generáció tulajdonképpen. Válasz az utódlás kérdésére. Lesz majd utódod. És Isten valami különösen ezt az Isten élő királyt egyébként, aki az Úrral jár, hivatkozik ő, ha olvassuk itt a történetet a korábbi részekben, hogy hivatkozik arra, hogy Uram, én a te utadon jártam. Én neked kedves dolgokat műveltem. Kitakarítottam a bálványoktól a templomot. Helyére tettem a dolgokat. És mégis, és pont engem, és én vagyok így, és így ezek a te kezedbe. És az Úr ad kegyelmi időt. És azt mondom, hogy a kegyelmi időnek a meghatározottsága is nagyon érdekes, és nagyon fontos, hiszen sürget a kegyelmi idő. De egyébként bennünket is, mindannyiunkat, hogy rendbe az Úrral való dolgaidat. De eljér! Nem sok már az az idő, ami rendelkezésedre áll, illetve úgy kell mondanunk, hogy korlátozott idő áll a rendelkezésedre. Nem tudjuk kinek menni. Olyan fontos lenne, hogy egyenesbe jöjjünk, és a dolgaink az Isten kezébe kerüljenek át. Ezért is az hálát. És hogyha tovább megyünk, akkor még egy nagyon érdekes történet. Három nagy probléma, amit említettem, háború Asszíriával, itt a halálos betegség, nincs megfelelő örökös, és a válasz, Isten válasza, a megoldás erre azt mondja, hogy az országos problémát átveszem a kezedből. Azt, amit te magad úgysem tudsz egyedül megoldani. Azokat a dolgokat, amelyek nincs a te hatalmad van, azokat én átvállalom. Fenyegetettségi, az ország fenyegetettségét én átveszem. Itt a háború. A nyomorúság, ami nem lehet különböző szabályokkal és rendszerekkel változtatni, vagy a te hozzáállásod nem sokat ér ebben az egész dologban. Majd így teszek rendet. Adok nektek minden áthallás nélkül, hogy mondjam, majd adok nektek békét. Háború. Én vállalom most át. Én oldom meg. Asszíria királya kezéből kiszabadítanak. Ezt olvassuk a hatodik versben. Megoldalmazom a várost. Én vagyok ennek az ura. Én vagyok, én tartom ezt kézbe. Aztán jössze. Megoldom a te életedet is. Megtoldom napjaidat 15 évvel. Úgy, ahogy mondtuk az imént. Ezt is azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen sok rendezni valója lenne még talán, hiszen az itt kitakarította a templomot, hogy az, az ami elkezdődött, ez a lelki folyamat, a folytatódik, erősödjék, kiterjeszedjék, hiszen Izrael királyairól tudjuk, hogy egyik az Úr útján járt, utána megint bepakolták a bálványokat az élő Isten templomába. Elkezdték azokat imádni, aztán jött egy új király, aki megtalálja a törvényt, a törvényre hivatkozik, és azt mondja, hogy pakoljunk ki mindent, és ítéljük ezt el. Olyan fontos lenne, hogy ezért jár, az Isten élő király még sokáig ott legyen, és végezze a maga munkáját. Isten azt mondja, igen, még tizenetés. És utódod az. Manassé születik meg, és tudjuk jól Manasséról egyébként, hogy éppen a félelem válik feljeszésben Isten útjait elhagyó királyról van szó, aki után elforgatódik az egész, megint ugyanott kezdődik, de ez a fiú érdekes, nekem 17 évesen lesz király. Az Isten betartja a szavát, 15 év, és 17 éves a király, az új király. Meghalt a király, ezért jár, a 15 év elteltével éljen a király, itt van Manassé. Ami itt most nem látszik le alul, Isten jelet ad. Nagyon érdekes, hogy Istennek még gondja van arra is, hogy azt, amit mond, az ne a levegőbe álljon csak. Hát lehet erről beszélni, hanem világot megváltoztató módon belenyúl az Ezékiás életébe. Mindennek jele lesz azon a bizonyos napórán. 10 fokkal visszafelé fog menni a nap, talán emlékszünk erre a történet részletre. Sokan gondolkozunk, ugye, aki természettudományos műveltséggel rendelkeztek, drága testvéreim, hogy hát igen, ez, hát nem tudom, hogy kezdett el visszafelé menni a nap, mert hogy valami megáll, vagy lassul a fő forgása, vagy gyorsul, vagy nem tudom, de hogyan, hogy megáll? Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy jól értsük. Isten hatalma a teremtésben, ahogy éppen hallottuk itt a női konferenciáról a beszámoló része. Ő az, aki ezt létrehozta, és az egész teremtett világ az ő kezében van. Nekem nem az a kérdés, hogy ez hogy történik, hogy lehetne ezt leírni, vagy neki nem akarom megmagyarázni, hanem egész egyszerűen, ahogy Isten beavatkozik ennek a világnak a menetébe, az olyan, mintha a megújulás, az újrakezdés, mintha fokokkal korábbra mennénk vissza, és helyreállítja az Úr a lehetőségeket. Azokat a régieket, vagy a régit átfogalmazva, de újra megajándékot az idővel. Neked az egy csodálatos, neked az egy új lehetőség. És ez az az irgalma és kegyelme, amely a számunkra megmagyarázhatatlanul átélhető. Nem tudok követni, hogy miért, de valóság, de igaz, de úgy van. Ennek a jele a napórán való visszamenete, hogy az Úr megadja a maga idejében a megoldást. És hogyha tovább megyünk, akkor még egy nagyon fontos része ez, én azt hiszem, hogy Ezékiás király imádságos naplója áll előttünk. Én, amit most végig fölolvastunk, én nem fogom elmondani, ez nem nyafogás. Ez egy összeső, végig gondolt állapotú felmérés tulajdonképpen. Ezt akkor írta, utólag írta le, amit akkor élt át, amikor ebben a nagy nyomorúságban benne volt. Azért, hogy nem csak te, és nem csak én vagyunk benne, ezekben a nagyon megterhelt helyzetekben a király, és bár belekerülhet, és ennek a mélységes mély állapota, csak hagyolvastam el, saját szavaimmal írtáltam oda mellé, hogy miket mond. Már azt gondoltam, hogy életem belé meghalok. Átmegyek a holtak kapuján. Házamat lebontják, mint a pásztorságra. ezt a szerkezetet. Megszíje, csúszik szét minden, és leblek bontva olyan egyszerű módon, mint ahogy a nomád pásztorok tovább lépnek. Ő lebontják a jurtát, és mennek tovább, vagy valamelyik kis alkalmatosságot. Néhány perc alatt, néhány óra alatt, és már nincs is ott. Összetekeri életemet, mint takácsa látnak. Amikor kész, akkor szépen összehajtogatja. Emlékszem egy takács műhelyben, tulajdonképpen ugye a szövő ember ebből tartotta el magát Döbrökközön az egyik gyülekezeti előjáró testvér. Kérdeztem, hogy milyen foglalkozom, hogy takács vagyok. Olyan érdekes volt ez a régi megszólítás. Tudjátok, ez az ember olyan, azoknak mondom csak, hogy ki volt ez Fili Imre bácsi, Hanszikának a rokona, Fili anyának a rokona. Egy olyan bácsi volt, akinek a hátán ezt szokták mondani, fát lehet vágni. Tehát egy, az, aki hogy nagyon nyugodt, és az ő lassú menése, az ő igyekezete mindenkinek a megértésére. Tehát ez kell ahhoz, hogy valaki takács legyen. És amikor kész, akkor rendben összehajtja a vásznot. Hát Uram, te most valami, azt hiszem, hogy ez következik. Most van itt kész, és a vászon össze lesz hajtva. Mert elkészítettél, mert elkészültem. Vagy elvágja az életem fonalát. A prédikátor könyvének végén olvassuk, hogy a vödör beleesik a húsba, ugye? Olyan érdekes ez a kép tulajdonképpen elvágja ezt a fonalat, nincs tovább. Vagy legalábbis úgy érezte, még talán egy nap, és ezt kétszer mondja, de hát igen vége, ismerjük ezt az érzést, még napközben csak valahogy ki tudom bírni, de az éjszakán. Valami szörnyű. Nem bírok magammal, amikor magamra maradok, és egyedül vagyok teljesen, legalább így érzem. Nem, most lesz vége, és már félek előre az éjszakától. Amikor nem lehet elterelni a figyelmet. Reggel igyekszem megnyugodni. Azon az éjszaka fönn vagyok, nem bírok magammal, mondja a király. És igyekszem, hogy reggeli valahogy összeszedjem magam, hogy majd emberek közé megyek, vagy látnak az emberek, akkor ne legyek ebben a szétszór nyomorúságos állapotomban. A csontjaim esett szét, fáj minden csontom. Tetszenek ismerni ezt az állapotot? Mintha az oroszlán harapott volna a ketté, vagy törte volna össze a csontjaimat, mondja. És kifogtam, mint a fecske, vagy a rigó. Nyögtem, mint a galamb. Szemeim bágyattal néztek csak fölfelé. Pedig a 121. Zsoltárban azt olvassuk, hogy lehetne máshogy is nézni, szememet a hegyekre emelem, mert onnan jön az én segítségem, és az egy segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Lehet-e máshogy fölfelé nézni, és rábízni magamat őre. Messze elkerül az állam, és a lelkem keseredj. Hát ez egy igazi lélektani napló, nem? 3000 évről, vagy 2500 évvel ezelőtt. Ez egy igazi lelki napló, egy igazi behavorista napló, szinte a részletekig végig menve a folyamatokon. Leírja pontosan ezt az egész lelki folyamatot, és ahogy a betegségbe az ember megterhelődik. És mit tesz? Drága jó testvérem, látják, hogy mit tesz? Az egész imádságával, vagy az egész nyomorúságával imádkozó odafordul Istenhez. Uram, és a megszólítás is fontos. Te vagy az én Uram. Látod, hogy szenvedek. Segíts rajtam. Segíts nekem. Vedd kedvesbe az életemet. Te tudsz segíteni nekem. És végül van még egy utolsó képünk. Ez is kiállás imája. a betegség idején valahogy így hangzik. És ezt ajánlanám mindannyiunknak. Ez van leírva a mai textusunkban. Uram, te érzed mindenkit, és engem is te értesz. Ez az, ami életben tart, hogy te megerősítesz, és meggyógyítasz engem. Ez tart életben, hogy te vagy az, aki megerősítesz, és meggyógyítasz engem. Abban a nagy nyomorúságban, amiben olyan sokszor akaratunk ellenére is belekeveredünk, vagy jön a testnek nyomorúsága, akkor ez az imádság. Uram, végére értem minden, és te vagy az, aki egyedül segíteni tudsz nekem. Ez a bizalom. Ez a ráhagyatkozásnak a bizalma, a hála. Ez az, ami egyedül életben tart engem. Életben tarthat bennünket is. Elmondtad már ezt az Úrnak, ezt a vallomásodat? Kérsz, hogy ő segítsen rajtad? Senki nem tudja megújítani az életet, mint ő. Befejezem, Gráfik János bácsi temetése volt az elmúlt héten, aki itt ül nagyon sokszor közöttünk. Nem tudtam, hogy ő repülőmérnök és drónokkal foglalkozott, a modern technika egyik nagy, mint repülőmérnök doktor. Ez volt az ő foglalkozása tulajdonképpen. És akkor jutott eszembe, hogy én is a 121. Zsoltárt olvastam ott, és akkor jutott eszembe, hogy hegyekre emelem az én tekintetem, mert te vagy az én segítségem. A segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a föld. Az égi föld között repülő. És az Úr, aki ezt megtervezte, azt is az Úr tartja kezébe. És olyan fontos dolog, hogy a kezünk, vagy az életünk annak a kezébe kerüljön, aki teremtette. Ott a temető, vagy temetési közönség előtt mondtam el, hogy az a helyzet, hogy hiszem, hogy János bácsi az Úr kezébe tette az életét. A megtérés imáját mondtuk el együtt. És János bácsi a generál javításon túlesett. A világra szóló generál javításon. Mert annak a kezébe kezdte, a legjobb helyen javították, az igazi szakszervezet. Mert ő volt az, aki teremtette, és az ő kezébe tette az életét. Hiszem, hogy ez a lehetőség mindannyiunknak áll, mindannyiunkra nézve megáll.